WeLearning Podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában.
Üdvözlünk a kedves hallgatókat, ez itt a WeLearning Podcast következő adása, a mikrofonnál Koltányi Gergely, és van két vendégünk ma, méghozzá Hargitai Ágnes, képzési és fejlesztési vezető a Raiffeisen Banktól, és szintén a Raiffeisentől Nagy Gréta, képzési és fejlesztési partner a mai adásban a vendégünk. Szervusztok!
Sziasztok!
Sziasztok!
Arra hagyj kérjelek, hogy mutatkozzatok be röviden egy picit a hátteretekről. Hogy kerültetek a bankba, mióta foglalkoztok képzéssel, és mi az, ami igazán izgalmas számotokra?
Jó, akkor kezdem én.
Gréta?
Én pont most körülbelül egy hónap múlva leszek 2 éves a Raiffeisen Bankban, és ugye mondtad, hogy képzési-fejlesztési partnerként dolgozok. Hát ez nagyon-nagyon összetett, mint minden cégnél, nagyon sok dolgunk van így képzések terén. Én főleg a vezetőképzésekkel foglalkozom, tehát rengeteg, több mint 300 vezetőnk van, és nekik a... főleg a soft skill és a people manager skilljeinek a vezetésével is én is foglalkozom, természetesen más is foglalkozik, de ez az én fő profilom. És amit még így fontos tudni rólam, hogy ezelőtt, tehát a Raiffeisen Bank előtt én a Szegos ZRT-nél dolgoztam 8 évet, trénerként, tanácsadóként, soft skill trénerként, tehát engem így ott nevelték belém a tanulás iránti, tehát ezeket a szakmai módszertanokat, az, hogy hogyan kell embereket tanulásra motiválni, milyen tréneri módszertanok vannak, digitális mindset, szóval, hogy ezeket én így mind onnan hozom.
Köszönöm szépen. Ági?
Sziasztok! Én a Raiffeisen Banknál 4,5 éve dolgozom, képzési és fejlesztési vezetőként. 2800 munkavállalója van a banknak, és nekünk egy kis csapatunk van ezen a területen, mi összesen velem együtt 6-an vagyunk. Minden, ami képzés, minden, ami fejlesztés, minden, ami fejlődés, az a mi kezünkben van, a mi kis csapatunk kezében van. Kezdve a kötelező képzésektől, ami egy nem szeretem dolog általában, de ezt is lehet jól csinálni, egészen a vezető fejlesztésig bezárólag foglalkozunk fejlesztéssel, fejlődéssel. Ezt megelőzően én nagyjából 20 éve dolgozom a HR területén, ezt megelőzően a G-nél töltöttem nagyon hosszú időt, egészen pontosan 13 évet, HR menedzserként is, és ugyanígy képzésekkel, tréningekkel is foglalkoztam, és ezután pedig az Affidának voltam a HR vezetője, aki egy privát egészségügyi szolgáltatásokkal foglalkozó cég.
Nagyon szépen köszönöm. Megkérdezhetem, hogyha egy dolgot kéne választani így a képzési területről, mi lenne az a szerelem terület nektek?
Nekem a vezetőfejlesztés.
Vezetőfejlesztés?
Igen. Aha.
Nekem olyan értelemben, nekem a csapat coaching, csapatfejlesztés, tehát vezetővel együtt, aha, csapatot, aha, igen, mondjuk így.
És miért a vezetőfejlesztés?
Ahogy említettem, itt 2800-an dolgozunk a bankban, nagyságrendileg egy olyan 350-360 fős vezetői gárdával. Én abban hiszek, hogy mi, akár HR-esek vagy a képzési csapat, értelemszerűen nem tudunk oda elérni, legjobb szándék mellett sem 2800 munkavállalóhoz. Én nagyon hiszek abban, hogy a vezetőkön keresztül tudjuk eljutatni a megfelelő üzenetet, hogyha egy vezető tudja a dolgát, jól tudja a dolgát, hogyha ő benne megvan a tanulás iránti vágy, van egy erős motiváció, és van benne egy félefajta karizma is, akkor ezt mind tovább tudja vinni a dolgozókhoz, és így mindenkihez el tudunk jutni rajtuk keresztül. Nélkülük nem megy.
Szuper. Nálad, Gréta?
Hát lehet, hogy ez kicsit önző, de én, nekem tényleg azért a kedvencem, mert annál, tehát nagyon ez a fejlesztői munka, ez szerintem nagyon, nagyon sokat beletesz egy HR-esebbe önmagát, és azért az egy nagyon jó jutalom, amikor látja az ember, hogy egy csapat reggel még, vagy évekig küzdött valamivel, reggel elkezdünk dolgozni, és délutánra pedig teljesen máshol vagyunk, és ennek nem nagy lépésekről beszélek, és akkor a vezető, a csapat máshogy lát, és ez csak annyi kellett, hogy hoztam eszközöket, vagy segítettem nekik ezt megcsinálni, és ennél, amikor ez így visszajön visszajelzésbe, akkor így úgy érzem, hogy ezt így érdemes csinálni, meg érdemes beletenni ezt a fáradtságot.
Aha, nagyon szuper. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. És hát az apropója, ami miatt hívtunk titeket, az az volt, hogy idén második alkalommal csináltátok a bankban a digitális tanulás hetét, mint kezdeményezés. És ez borzasztó izgalmas kezdeményezés, erről fogunk majd ma beszélgetni, de még mielőtt eljutnánk idáig, azelőtt engem borzasztóan érdekelne, hogy ti a bankban mi alapján dolgoztok, hogy néz ki az egész képzésfejlesztési területnek így a küldetése, az iránya, milyen üzleti kihívásaitok vannak. Szóval egy picit mutassátok be nekünk, hogyha lehet, hogy mi az, amin ti dolgoztok, és hogy mi az, amire büszkék vagytok.
Hú, ez egy nagy kérdés, nem biztos, hogy az tudunk teljes mértékben rá válaszolni, de amiket most én így kiemelnék, az egyik az, hogy mindenféleképpen ezt szoktuk mondani, hogy tanuló szervezetet szeretnénk építeni, és ez egy komoly feladat, mert nagyon sok a kihívás. Az egyik lába ennek a tanuló szervezetnek, hogy nem csak, ugye, tehát vannak szakmai készségek, amikre fel kell készíteni a kollégákat, vagy amiket tehát hogy a kollégáknak tudniuk kell, de hogy azért alapvetően ez a mai világban már többről szól, sokkal, mint szakmai készségek, tehát hogy arra a világra felkészíteni a kollégákat, erre a VUCA világra, tehát ez a állandó változás, nem tudjuk, hogy holnap mi lesz, ha tudjuk, holnap mi lesz, akkor is más lesz, bizonytalanságban élünk tulajdonképpen nap, mint nap, és akkor most itt reflektálva arra, hogy milyen üzleti kihívásaink vannak, tehát hogy ez ugyanúgy a mi szektorunkban is, az ügyfeleink is ebben élnek, azt arra vágynak tőlünk szerintem, hogy valamiféle biztos stabilitást, biztonságot egy banktól szerintem azt várja az ügyfél, hogy kiszámítható legyen, biztos legyen, és ezt ott akár a fiókban lévő munkatársainktól kapja meg, és ezen keresztül pedig nekünk is ezt kell képviselni. Tehát, hogy ezt a fajta, ennek a világnak a kezelése egy nagyon nagy, ezt kell megtanítanunk a munkatársaknak, azt mondom, hogy egyik fő ilyen driverünk, mint képzés.
Ági, vannak olyan vállalati értékeitek, ami így a képzésfejlesztésnek mondjuk a fókuszában van, és hogy gyakorlatilag szinte minden képzésfejlesztési kezdeményezést rá lehet csatolni valami ezek közül?
Abszolút, teljes mértékben. 4 vállalati értékünk van, és ezekkel a vállalati értékekkel az elmúlt, hát amióta én itt vagyok, de gyakorlatilag akkor kezdődött az értékeknek a bevezetése, úgyhogy ezen értékek mentén dolgozunk most már, elmondhatjuk 4-4,5 éve. És ezek a vállalati értékek, mi arra törekszünk, a képzési fejlesztési csapat minden egyes tagja, hogy abban segítsük a munkavállalóinkat és a vezetőinket is, hogy ezeket a vállalati értékeket le tudjuk fordítani a napi viselkedésnek a szintjére. Mondok egy-két példát. Először is melyek ezek a vállalati értékek? Az együttműködés, a kezdeményezés, a tanulás és a felelősségvállalás. Én azt gondolom, hogy mind a 4 érték olyan érték, amivel a napi életünkben, a privát életünk során is találkozunk, és a privát életünkben is, hogyha ezek mentén, az értékek mentén éljük a saját életünket, akkor nagy valószínűséggel ott is sikeresek és elégedettek lehetünk. A munkavilágában azzal azért szembesültünk, hogy ezeket lefordítani a napi viselkedés szintjére, az nem történik meg egy nagyon természetes úton. Úgyhogy a mi csapatunknak ebben nagyon nagy szerepe van, hogy hogyan fordítsuk le például a kezdeményezés értéket, mit jelent ez egy vezető szempontjából, mikor, milyen esetben, hogyan érdemes neki kezdeményezni, elindulni egy úton, valami újat létrehozni, valami új dolgot megvalósítani, valami új dolog megvalósítására biztatni a dolgozókat. Hogyha ennek a másik oldalát nézzük, mit jelent ez egy fiókban dolgozó munkavállaló esetében, vagy mit jelent ez egy gyakornoknál, aki adott esetben egy hete vagy egy hónapja dolgozik a cégnél. Ő a maga szintjén mi az az apró lépés, amit el tud kezdeni? Mi az, amire föl tudja hívni a régebben ott dolgozók figyelmét? Mi az, amit ő egy folyamatban meg tud változtatni? Ezeknek a megtanulásában kell, hogy segítsük a kollégáinkat, gondolom, magától nem megy.
És gondolom, hogy ha a soft skill-eket már Gréta itt hangsúlyozta, az sem mindegy, hogy ez hogyan teszi. Tehát, hogy milyen kommunikációs stílussal, mikor, milyen időzítéssel, milyen keretek között teszi ezt.
Így van. Mm-hmm. És hogyha ezt még összekötjük azzal, hogy mi egy bankban dolgozunk, ami egy nagyon szabályozott üzleti környezet, mondhatjuk akár azt is, hogy kezdeményezésnek itt nincs tere, hiszen vagy Európai Uniós, vagy MNB-s szabályoknak, vagy saját anyabanki szabályainknak kell megfelelnünk. Ugyanakkor mi azt mondjuk, hogy igen, ez a része is igaz, de ezen kereteken belül mindenkinek meg kell találni a saját helyét, és megtalálni azt a pontot, ahol igenis ő tud kezdeményezni, ő tud valamit újítani, ő tud valamilyen változást létrehozni, és nekünk ebben kell segíteni mindenkit, aki ebben a bankban dolgozik.
Kicsit olyasmire kell gondolni, mint egy ilyen kaizenes logika, hogy igen, mindig lehet igen, valamit egy icipicivel
jobban
csinálni.
Mindig lehet egy kicsit jobban csinálni.
Az, hogy a kávésbögrét 2 centivel arrébb kell tenni, mert akkor nem veri le nem tudom, az ügyintéző. Tehát ilyen szinten igen, kell gondolkodni. Tehát mikroszintű kezdeményezésekben nem feltétlenül arra kell képzelni, hogy most akkor egy új banki terméket kitalál a Fióki ügyintéző, mert neki eszébe jutott valami, hanem ilyen mikro kezdeményezés.
Meg igazából itt arra, mert érdekes, mert én is jó, persze, én HR-es vagyok, tehát hogy én tényleg használom ezeket nap, mint nap. Tehát én tényleg úgy dolgozom, hogy oké, most akkor ebben a helyzetben mi az, amit a vállalati értékek szerint jó lenne csinálnom, és utána eldöntöm, hogy ezt csinálom-e vagy nem, miért ezt csinálom vagy nem. És hogy nekem például sokszor abba futok bele, hogy ez a kezdeményezés nem csak arról szól, hogy most én ötleteket hozok, hanem hogy ha látom, hogy valaki küszködik, akkor nem mondom azt, hogy mi jó, hát ez nem az én problémám, meg hogy majd valaki megoldja, hanem hogy akkor elkezdem ezt a beszélgetést, és magamra vállalom ennek a feladatát például. Tehát, hogy ilyenekben, ilyen soft skill-ek, van egy szakmai oldala is, meg egy ilyen emberi oldala, hogy tényleg, és akkor tanulásban. Tehát, hogy egy olyan munkavállalókat szeretnénk előbb-utóbb, akik mindenben meglátják, a legtöbb dologban meglátják azt, hogy mit tudnak ebből megtanulni, a kudarcokból is akár. Úgyhogy így ez mert hogy úgy gondoljuk, hogy tényleg úgy fogunk tudni, nem az, hogy túlélni ebben a világban, hanem elébe menni ezeknek a dolgoknak, mert hogy erre fele haladunk, hogy erre van szükség. Nem szeretnénk reagálni mindenre, hanem szeretnénk erre felkészülni.
Ez kicsit olyan, mint az agilitás, nem?
Abszolút.
És hát ugye elég sok nagy magyarországi szervezetnél az elmúlt években ugye végig söpört ez az agilis hullám, ez nálatok is betört. Ott van?
Ott van.
És élvezitek?
Ott van. Én azt gondolom, hogy mi így működünk, és már évek óta így működünk, már akkor is így kezdtünk el működni, amikor ezt az agilitás, most nagyon divatos kifejezést és módszertant még nem tettük mellé. Az én szememben az agilitás az nagyon sok mindent jelent, csak egy-két példát mondanék. Például azt is jelenti a mi szakmánkban, hogy amikor mi kitalálunk egy új programot, akár a digitális tanulás hete programot, vagy a vállalati értékeknek a bevezetése című folyamatot, akkor azt már mi nagyon jól tudunk együttműködni 5-6-an, de nem csak a mi kis csapatunk találja ki ennek a módszertanát, vagy a folyamatát, vagy a tartalmát, hanem ebbe bevonjuk a megrendelőt is, az ügyfelet is. Mi ezeken a programokon vezetőkkel, munkatársakkal szorosan együtt dolgoztunk. A mi munkánkban azt is jelenti az agilitás, hogy nem feltétlenül törekszünk arra, hogy minden programot 226%-ig mélységében, részletességében dolgozzunk ki az utolsó forgatókönyv szkriptig, hanem amikor már van egy kezdetleges termékünk, már azt is nagyon szívesen bemutatjuk a munkatársaknak, vezetőknek, bortagoknak, csekkolva azt, hogy jó, ez az irány, amiben megyünk, ti is így gondoljátok? Tegyünk még bele valamit? Ezen az úton mélyüljünk el, vagy inkább szélesítsük a perspektívát?
Ahogy Bögel Gyuri barátunk, aki ugye a CEUN oktató egyszer jó 10 évvel ezelőtt mondta egy általunk szervezett meetupon, hogy nem a tökéletes termék, hanem a már elég jó.
Igen.
És viszont azt elég gyorsan kitenni
igen,
a piacra.
Igen, és tehát igyekszünk gyorsan dolgozni.
Igen, meg szerintem, nem vagyok, tehát hogy én egy ilyen, tehát hogy én csak a saját szenvedélyből ezt az agilitást, tehát hogy nem vagyok ennek a szakértője, nincs képzésem, módszertani képzésem ebben, de én is azt gondolom, hogy ez amúgy nem is annak a kérdése, hogy te most bankszektorban dolgozol, vagy akár, vagy IT-n, vagy, hanem hogy tényleg ez egy ilyen hozzáállás, hogy úgy állsz ez az egészhez, hogy rugalmasan, hogy nem ragaszkodsz ahhoz, amit így elkezdtél te elgondolni, hogy mielőtt elkezdesz ragaszkodni valakihez, megkérdezel, bevonsz. Igen, hogy nem 5 évre terved, mert nem tudod, mi lesz 5 év múlva, hanem 5 évre is, de közben azt is beleteszed, hogy de hol lesz majd lehetőséged, teljesen megváltozhat. Szerintem, hogyha ezzel így gondolkodsz bármiről, akkor végül is agilisan működsz, és akkor persze van a módszertanok, meg nem.
Abszolút. Egyébként a hallgatóknak mondom, hogy ha visszatekernek a lejátszási listán, akkor néhány hónappal ezelőtt megtalálják például az agilis e-learning fejlesztésről szóló podcastunkat is, amit ugye Klötz Ferenccel, az OTP-nek a e-learning fejlesztési vezetőjével folytattunk le, és hát itt is, ott is erről beszélgettünk alapvetően, hogy nem szigorúan ragaszkodva a módszertanhoz, hanem igazából azt a fajta mindsetet tartva, hogy mi az, ami milyen alapelveket tartunk be annak érdekében, hogy gyorsan tudjunk reagálni, hogy információnk legyen a piacról, hogy teszteljünk minél többet is, és lássunk. No, szuper, akkor én a következő pár percet egy picit azokról az oktatási vagy képzési kezdeményezésekre szánnám, amit így az elmúlt időszakban indítottatok, és ugye Ági, te is mondtad, hogy több ilyen kezdeményezés is volt, ezek közül az egyik a digitális tanulás érte, de mik voltak még, amik elmondhatók, vagy itt amikre ti büszkék vagytok, vannak már esetleg benne eredményeitek, vagy ha nincsenek is, de elindultatok már az úton, és fontosnak tartjátok, egy picit jobban rálássunk arra, hogy mi is történik a boszorkány konyhában nálatok.
Az egyik ilyen kezdeményezés, amit én nagyon szívesen kiemelnék, az pont a vállalati értékekhez kapcsolódik. A vállalati értékeknek a megismertetése, és most értsétek jól, annak a lefordítása viselkedés jegyekre.
Hát a mindennapi helyzetekre.
És a mindennapi helyzetekre és az életünkre. Viszonylag élesen elkülönítve azt, hogy mit jelent mondjuk egy felelősségvállalás vezetői szempontból, mit jelent egy felelősségvállalás munkatársi szempontból. Ezzel a projekttel nagyon tényleg hónapokat eltöltöttünk, és az eredménye egy nagyon mai, nagyon modern e-learninges, mondhatjuk úgy, hogy tananyag lett, ami bankunkban, a Raiffeisen Bankban ez egy első ilyen típusú kezdeményezés volt, amikor nem úgy képzelünk el egy e-learning tananyagot, hogy van számtalan oldal PowerPointos prezentáció, és azon ott kattintgatunk, és akkor időnként följönnek kérdések, amit próbálunk jól vagy rosszul megválaszolni. Tehát ez nem egy ilyen típusú tananyag, hanem 6-8 kollega, ember és vezető név szerint személyesít meg a tananyagban bizonyos szituációkat, ahol maga, aki végigmegy a tananyagon, ő tudja eldönteni, hogy milyen irányba megy tovább. Hogyha igent vagy nemet ad egy adott elágazási ponton, akkor a tananyag jobbra megy el. A másik kollega arra másképp válaszol, akkor balra megy
ez
el.
Ez egyfajta szimuláció.
Egyfajta szimuláció, és gyakorlatilag egy ilyen anyagon viszünk végig kollégákat és vezetőket is. Azt tapasztaltuk, hogy aki ezen végigment, egyrészt azt mondták, hogy nagyon újszerű, és volt, aki ez nagyon pozitívan állt hozzá, volt, aki megdöbbenten mondta azt, hogy te jó ég, én ilyennel még nem találkoztam. Ez volt az egyik tapasztalatunk. A másik az volt, hogy nagyon sok minden megmaradt ebből a tananyagból, tehát én azóta is azzal találkozom, hogy idéznek a tananyagból. Amikor Panni azt mondta, amikor a beszerzésen dolgozó kollega így cselekedett, te jó ég, úgyhogy sokkal több maradt meg belőle, mint a PowerPointokban. Ezzel az volt a célunk, hogy életszerűvé tegyük a vállalati értékeket, elgondolkoztassunk mindenkit, hogy ez számára mit jelent és mit nem jelent, és azért egyfajta irányt is mutassunk, ami arra vonatkozik, hogy mi az elvárt viselkedés, És hogyha eltérsz az elvárt viselkedéstől, akkor annak milyen következményei lehetnek. És ezeket a következményeket hát általában nem támogatjuk, tehát nem ebbe az irányba szeretnénk vinni magunkat.
Igen.
Úgyhogy ez egy hosszú munka volt, ahogy említettem, csapatmunka volt, vezetőkkel és munkatársakkal dolgoztunk ezen együtt. Mi magunk szerintem nagyon élveztük ezt a munkát, és most ezt az anyagot azóta is használjuk.
Na hát rögtön szerintem az egyik legnehezebb képzésfejlesztési kihívással kezdtetek, hogy alapvetően attitűdöt formálni.
Igen.
Ami ugye a legmélyebb pszichológiai szinteken,
igen,
amikre ráépülnek, igen, a hiteink, meg a mindenféle dolog, ez egy nagyon kemény.
Erre mondhatok, mert pont erre akartam így reagálni, hogy mi az, amit még így kiemelnénk, és hogy pont ez jutott eszembe, hogy én meg picit arról az oldalról tudom látni, mert ugye én ott tréner, én egy belső tréner vagyok. A munkámnak a 60%-a mondjuk így, az vezetőknek tartok tréningeket. Tehát, hogy pont ez a fajta ilyen attitűdformálás igazából, és hogy itt ezt a vállalati értékeket, hogy ennek pedig ez a fajta munka része, amikor tényleg így hónapokon keresztül, mindenféle témákon keresztül, tehát hogy tréningeken keresztül, de hogy mindig előjönnek ezek a beszélgetések, és hogy én büszke, tehát amit még így kiemelnék, így hogy mi mit csinálunk jól, meg mi a fő fókuszunk, szerintem ugye a vezetőképzés, hogy annyi energiát teszünk abba, hogy ezekről beszélgessünk tényleg. Tehát, hogy van oké az e-learning, meg van, ki van dolgozva a koncepció, azért fel van ennek építve kommunikációja, tehát, hogy ezt így teljesen rendben van, és hogy ezt megtámogatjuk azzal, hogy van lehetőség megköpködni, meg hogy így, hogy akkor beszélgessünk róla, hogy mi az, ami neked nehezen megy ebbe. És akkor tényleg egy tréningen tök, most, és akkor szóljatok, ha ez ilyen gáz ilyet mondani, csak én azt gondolom, hogy ezekről beszélni kell, hogy akkor valaki úgy jön oda, hogy minek van ez, meg ez egy hülyeség, és akkor 2-3 alkalom után meg oké, értem, hogy minek van ez, és nem hülyeség, és hogy erre mi lehetőséget adunk mondjuk egy vezetőképzésen, hogy ezt így megbeszéljük nyíltan, őszintén, és szerintem ez nem... Szerintem ez egy olyan dolog, amit, vagy nem tudom, hogy máshol ez hogy van.
Alapvetően a módszertani részét is, ugye az attitűd formálás, az érték egyeztetés.
Igen, tehát nem a lenyomomat. Igen.
Kizárólag, igen, hogy szoktuk mondani, igen, én mindig el szoktam mondani, ez egyik kedvenc ilyen területen. Borzasztó nehéz, borzasztó összetett,
igen,
de hogy egy nagyon élvezetes dolog látni.
Hát meg
látni.
Kell. Tehát, hogy most...
De mindig el szoktam mondani, hogy egy dologra kell eljutnunk az ilyen helyzetekben, hogy vita legyen
a konstruktív vita, nem köpk, nem az, hogy ez
nem személyeskedés,
hanem érvek, vita
ellenérvek, pro kontra, késhegyre menő vita legyen, és legyen közeledés.
Tehát és legyen
az a fontos, hogy ne fixáláspontok legyenek, és akkor parittyával lövöldözzük a másik oldalról, hanem hogy jöjjön, mind a két fél jöjjön közelebb, valahol találkoznak majd, valamelyik oldalon, valamennyire meg tudjuk őket győzni. De ehhez kell az interakció személyesen.
Igen.
És ez is azt bizonyítja, amit kicsit én kihallok azokból, amit mondtok, hogy már régi, intenzíven, ilyen blended típusú programokban zajlik a képzésfejlesztés, ezt jól gondolom. Nem biztos, hogy egy programon belül, de hogy folyamatában vannak digitális elemek, önálló elemek, csoportosak, tréning jellegűek, stb. Ugye?
Igen, abszolút így zajlik, és amit még amilyen kiegészítést még tennék, az a következő, hogy minden egyes programunkon lett legyen az vezetőképzés, de akár bármilyen készségfejlesztő program, akár egy tárgyalástechnika, vagy asszertív kommunikáció, csak a hagyományosakat említsem, mi abban hiszünk, hogy saját eseteket dolgozunk fel, saját szituációkat dolgozunk fel. Rengeteg menedzsment tankönyv van, ami ennek az elméleti hátterét megvilágítja, meg annak még az ellenkezőjét is, meg mindig jönnek ki újabb módszertanok. Erről magán a képzésen mi nem beszélünk, tehát nem ezeket villantjuk fel, hogy a 626-os elmélet azt mondja, hogy szemben az 592-essel. Ezt mindenkire rábízzuk, ezt el lehet olvasni a képzés előtt, előtte mindig adunk olvasnivalót, utána is adunk olvasnivalót. Amikor ott vagyunk ezeken a programokon, akkor saját esetekről beszélünk. Ki hogyan oldotta meg, kinek milyen elakadása volt, mit próbált ki, az működött vagy nem működött, és ott bizony vannak, amit te mondtál, hogy igen, viták, kérdések, én félek ettől kipróbálni, én nem akarom, én kipróbáltam, nekem nem működött, neked működött, az hogy működött, És én azt gondolom, hogy ebből sokkal többet tanulunk, mint hogyha tankönyvszerűen végigmennénk az elméleti részen.
Egy picit azt is érzem be mögött, hogy és az elején ugye azzal kezdtétek, hogy valójában tanuló szervezetet építettek, és a tanuló szervezetnek ugye az egyik definíció szerinti pillére az, hogy az emberek a szervezetben szabadon és nyugodtan megosztják a tudásukat.
Hát igen.
Egy picit ezek a beszélgetések már ilyenek, de hogy van még olyan kezdeményezésetek, ami kifejezetten ebbe az irányba noszogatja a kollégákat, hogy bátran osszátok meg a tudásotokat?
Hát a digitális tanulás, hát ez pont ilyen, ez, még mielőtt abba velem megyek, én egy dolgot még hozzátennék ehhez, hogy mi a tréningjeinken eléggé sokat, nekünk az a koncepciónk a vezetői tréningjeinken, hogy vezetők is trénerek a tréningeken. Tehát, hogy én tartom a tréningeket.
Ilyen kótréner?
Kótréner, igen, abszolút. Én egy ugyanolyan banki vezető, mint akik ott ülnek a tréningen. És hát ez azért az így működik, azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a vitákban nem egy HRS-sel vit. Én tulajdonképpen nem szoktam velük vitatkozni, mert most persze, hát én vagyok a HRS most.
Csak nem nagyon csúnyán van. Csak az üzlet vagy, és...
Meg tud, tehát még azt is, tehát én meg is értem, tehát hogy abszolút én tudom ezt a balanszot.
Vagy de nem hogy vagy, hogy hiteles a szemükben annyira?
Nem az én dolgom, azt gondolom. Tehát, hogy most, ha én egy HRS-ként azt mondom, hogy szerintem ez jó, azt akkor vagy azt mondják, hogy jó, vagy nem. Elhihetik, vagy nem. És én mondhatom. De azt gondolom, hogy nem az én dolgom, hogy ezt mondjam, hanem egy másik vezetőnek se a dolga, hogy azt mondja, hogy figyeltek, ez ma annyira jó, és mindenki, akkor ilyen hittérítés, hanem hogy hát én ezt így használom, nekem ez így működött. Amikor én ezt csináltam, akkor én ezt odatoltam neki a teljesítményértékelésnél, feketén-fehéren ott volt, és nem tudott rá mit mondani, és utána ez a jó dolog jött ki belőle, így fejlődött a munkatársam, és úgy vele vitatják meg, hát nyilván alapból nyitottabbak rá, tehát hogy nyilván ez is egy ilyen, de hogy teljesen át tudja őket fordítani. Tehát nekem ez az egyik. Vezetői klubokat is csinálunk, tehát nagyon sok olyan eseményünk van. Bocsánat, hogy csak így a vezetők, tehát munkatársaknak is, csak én a vezetőképzésben vagyok benne, azért tudom ezt így ennyire mondani. Meghívunk a Raiffeisen Banknak az ügyfeleit akár, hogy ők beszélgessenek vezetői témákról, például, hogy lehet delegálni, hogy lehet elengedni jobban a kicsit a felelősséget lejjebb, tehát hogy lejjebb adni, hogy ebben milyen nehézségek vannak. Akkor, amikor volt az orosz-ukrán háború kezdődött, az nekünk egy ilyen nagyon, hát szerintem mindenkinek, akkor is, akkor összejöttünk, jó, akkor kinek ez, hogy kezelte ezt a kollégákkal, mi volt a nehéz, és egymástól, hogy fú, én ezt így, jó, akkor ezt én is megcsinálom, szóval, hogy mi nagyon, igen, tehát, hogy ezek, és hát a digitális tanulás hete az meg önmagában egy ilyen több mint 20 belsős előadónk volt, akik az ő saját szakterületükről kiálltak egy stúdióba, felkészültek, és egy professzionális olyan előadást összeraktak a saját kollégáiknak, amit szerintem pénzért el lehetne adni a piacon. Tehát ez egy nagyon, tényleg nagyon színvonalas, nem csak szakmailag színvonalas, hanem ilyen szórakoztató és élmény előadásokat raktak össze. Úgyhogy én ezt a kettőt emelném ki.
Én még esetleg azzal egészíteném ki, amit Gréta mondott, hogy természetesen nálunk is van bent a cégen belül úgynevezett tutoring és mentoring program is. Ezzel nem olyan régen, hát egy pár évvel, most már azért 2-3 évvel ezelőtt indultunk, és az elején ez egy ilyen viszonylag ilyen ösztönös kezdeményezés volt, hiszen a bankban dolgoznak nagyon sok tapasztalattal bíró, tényleg a szakmájukban teljes mértékben az egész magyarországi piacon elismert kollégák. Ez volt az egyik lába. A másik lába, hogy évente azért fölveszünk pár száz új kollégát, akiknek a nagyon nagy része, és most már összbanki szinten több mint 600 kollega a 28-30 év, vagy az alatti korosztályból kerül ki. Nagyon soknak ez az első munkahelye. Úgyhogy a mitet is meg kell nekik tanítani, és a hogyant is. És ebben nagyon erősen számítunk a már tapasztalattal bíró kollégákra. És mivel azt tapasztaltuk, hogy a jó szándék megvan, de természetes módon és segítség nélkül ez nem feltétlenül megy rögtön, úgyhogy akkor gondoltuk, hogy őket segítjük, mindegy mentoring program, mindegy szervezett tutoring program kialakításával, és annak a fenntartásával és működtetésével. És ami ennek szerintem az egyik érdekessége, hogy ezt sem úgy képzeljük el, hogy ez teljes mértékben HRS kezdeményezés, és csak mi HRS szakemberek állunk mellette, hanem ebbe ugyanúgy benne vannak mellettünk a vezetők és a szakértők is. Úgyhogy például a Corporate Smart programot, ez a neve, hogy Smart program, az ott dolgozó vezetők és szakértők működtetik most már. Mi csak a keretrendszert adjuk ehhez.
Uh-huh. Szuper, akkor eljutottunk azért a digitális tanulás hetéig uh-huh. így a felvezetésre. Viszont ezt már egy következő adásban fogjuk kivesézni. A mostani adáshoz lejárt az időnk, de akkor megkérhetlek ugye titeket, hogy folytassuk egy következő adásban
Persze.
ezzel. És akkor ott már belemegyünk egy picit jobban a részletekbe, hogy az hogyan Szívesen. Is néz ki, és hogy hogyan kell elképzelni ezt nálatok. Köszönöm, hogy ma itt voltatok, rengeteg érdekes és izgalmas információt, meg benyomást adtatok arról, hogy milyen a Raiffeisenbe dolgozni, abból a szempontból, hogy hogy próbáljátok ti fejleszteni a kollégáitokat. Úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük, és a hallgatókat pedig várjuk vissza a következő adásra.
Köszönjük, sziasztok!
Köszönjük mi, sziasztok! Szerintem.